Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek már a kijelölt ószövetségi szent igéjét, amit megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 19. fejezet első 8 versében a következőképpen. Amikor Áháb király elmondta Jezábelnek, feleségének, mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult, és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, mielőtt ebben nagyon érdekes, nagyon különös ószövetségi történetbe belebocsátkoznánk, ezen minnyáján ismerjük, érdemes azért újra elolvasni a 17. fejezettől Illés prófétának a történetét egészen a fék kifejletig. Mi most ennek a közepéből kaptunk itt egy részletet. Nos, mielőtt ebbe belebocsátkoznék, foglaljuk egy kicsit össze azt az utat, amit eddig bejártunk. Bőjt első, második és harmadik vasárnapjára tekintsük most így együtt. Tulajdonképpen az az üzenet lényege, ezeknek a bőjti vasárnapoknak a lényege, hogy a bőjt nem valaminek a megvonása. Nem arról szól, hogy ilyenkor éppen, hogy valamit megvonunk magunkról. Múlt héten, aztán Bőjte Csabával volt egy nagyon jó interjú a rádióban, és nagyon jól elmondta, hogy tulajdonképpen a bőjt az azt jelenti, hogy ilyenkor éppen, hogy ráhangolódva Istenre, Jézusra, vele töltünk nagyon is hát gazdag időszakot. Az első vasárnap ugye arról volt szó, hogy segítségül kell hívni Istent, hívjuk segítségül. Tehát az ilyenkor tulajdonképpen a bőjt nem megvonás, hanem egy irányba állás, valamire oda koncentrálás. Tehát koncentráljuk arra, hogy imádkozzunk, szólítsuk meg az Istent, kommunikáljunk vele. Erről szólt az első vasárnap. A múlt vasárnap az emlékezetről volt szó. Az emlékeztetésről és az emlékezetről a kánoáni asszony története ugye előtérbe került. Tulajdonképpen az emlékezetünknek is az irányba állása. A szelektív memóriáról volt szó, hogy az Isten szelektív memóriája nem emlékezik a mi bűneinkre, hogy hulljanak ki az életünkből azok a dolgok, amiknek nincs ott helyük. A mai vasárnap pedig a látásunkat akarja irányba állítani. Szemeim állandóan az Úrra néznek, mondja Dávid, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Jézus pedig ugye megint csak arra figyelmeztet, hogy jó irányba nézzünk, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Eszembe jut még itt ilyen alapozásként Gyökösi Endrének egy nagyon veretes mondata. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, és amire nézek, az vagyok. Amire nézek, az vagyok. Induljunk most így el ennek az igének a felgöngyölítésére, és tegyük fel először a kérdést, hogy mi mire vagyunk tekintettel az életünk fontos döntéseiben. Mire tekintünk, mire nézünk. Amerre nézünk, valahogy azzá is válunk, az fog bennünket meghatározni, Gyökösi mondata szerint. Amikor meghozunk egy döntést, sorra vesszük a lehetőségeket. Így is szoktuk mondani, tekintetbe vesszük a dolgokat, így például az anyagiakat, a testi, szellemi, lelki erőt, és tekintettel vagyunk a külső körülményekre is, tekintettel vagyunk sokszor nagyon is az emberek véleményére, a barátokra, az ellenségekre, szóval valahogy így éljük meg a hitéletünket is. És itt fölmerül a kérdés, hogy vajon kellően tekintettel vagyunk-e Istenre? Mikor vagyunk tekintettel Istenre? Soha? Ritkán? Mindig? Csak ha nagy a baj? Mindenki tegye mérlegre a maga hitéletét, vajon mennyire vagyunk tekintettel hitünk forrására, Jézus Krisztusra, és mindarra, amit evangélius hitünkben vallunk, megfogalmazunk. Így áll most előttünk Illés története. Illésről tudni kell, hogy Mózes után tulajdonképpen Izrael legnagyobb profétája. Időrendben legalábbis, aztán jönnek persze az író proféták, ugye, jól ismerjük a 4 nagy proféta és a 12 kis proféta, Illés ezek előtt él jóval, és kiemelkedő személyiség. Izrael számára a legnagyobb kihívást jelentette már Mózes idejében is, és Illés idejében újra, hogy Izrael istene láthatatlan. Míg a körülöttük élő pogányoknak nagyon is látható isteneik voltak. Az egyik oldalon egy, ráadásul láthatatlan, a másik oldalon nagyon sok és látható. Méghozzá nagyon is markáns jelekben, külsőségekben megjelenő istenség. Tudjuk, hogy a probléma, amit Illésnek itt kezelnie kell, amire küldetést kap, az ott kezdődik, hogy Áháb király, nagyjából Krisztus előtt olyan 8-900 évvel, a 8. század közepe végtáján, házasságot köt a főríciai királynővel, Jezábellel. Főrícia sok szempontból érdekes nekünk, egyrészt a Baál kultusnak az egyik központja. Ki volt ez a Baál? Ez a Baál, akinek a nevét már az újszövetség igében is hallottuk, úgyhogy Belzebub, Baalzebub. A Baál az urat jelent méghozzá, nem is akár milyen szempontból, hanem ő a főisten, a vihar, az eső és a termékenység istene. Tehát egy olyan kultúra árad be Jezábellel Izrael életében, amiben ezek a nagyon markáns jelenségek jelennek meg. Ugyanakkor tudnunk el ezekről a főniciaiakról, hogy ők tulajdonképpen a pénzgazdálkodásnak a bevezetői, legalábbis bizonyos források szerint ők kezdték el ezt igazán használni, ide vezetjük vissza a pénzgazdálkodást. Ez a kultúra egy kifejezetten invazív kultúra volt, amelyik kiszorította Izraelnek a monoteizmusát. Ez a nagyon agresszív, nagyon markáns, nagyon virulensen megjelenő kultúra ezt a csendes, szemlélődő, a láthatatlan Istenben hívő, bízó népet ki megpróbálta ugye egészen átprogramozni. És úgy tűnik, hogy nem sikertelenül. Illés küldetése, hogy megállítsa ezt a pogány inváziót. Élés első föllépése, ha most kicsit visszalapozunk, ugye a 17. fejezetig, Illés fellépés azt mondja Ahábnak, azt üzeni, hogy nem lesz eső. Az eső, a vihar, a termékenység Istenének üzenem, mondja a láthatatlan Isten Illés által, nem lesz eső. Egy 3,5 éves aszályos időszak veszi kezdetét. Ez Illés első fellépése. A második fellépése az előző fejezetünkben, tehát ezt sem olvastuk el, csak a végét, a végkifejletet hallhattuk, hogy Illés ott a Kármel hegyén, közel ugye a föníciai, szíriai, tíruszi részhez, ott egy hatalmas nagy monstre bemutatót tartott, mondanám így, ahol bemutatta a láthatatlan Istent. Ismerős a történet, kihívta egy ilyen teológiai párbajra, vallási párbajra a Baál papokat, akik 450-en voltak, Illés meg egymagában, mindkét részről építettek egy oltárt, és az volt a párbaj tétje, hogy senki nem gyújtja meg az áldozati oltárról a tüzet, hanem mindenki a maga istenétől kéri a tüzet. És hát a Baál papok egy egész napon keresztül mindenféle mágiával próbálják ezt elérni, nem sikerül nekik, Illés pedig imádkozik Istenhez, és Isten tüzet ad az égből, és az ő áldozata ugye így megvalósul. Illés ezek után hát nagyon keményen lép fel, és a Baál 450 profétáját, papját megöleti, hogy ez helyes tett volt-e vagy nem, az most egy másik lapra tartozik, minden esetre itt tartunk most a mai igénkben. A harmadik föllépése az ezek után majd Illésnek, hogy hát meghirdeti, hogy most már majd jön az eső. Mert az Isten ad esőt, és nem Baál ad esőt. Ez a történeti háttér, és ezen belül számunkra most Illés proféta személye és az ő viselkedése az érdekes. Ez az, ami nekünk a mi saját hitéleti megpróbáltatásaink, megkísértéseink közepette valamilyen útmutatást jelentett. Úgyhogy most szegezzük tekintetünket Illésre, és lássuk az ő tekintetének változásait. Először is itt 3 hegyet fog Illés ugye megmászni. Illés a Kármel hegyen magabiztosan élte át Isten hitének győzelmét, mert az Úrra tekintett. Nem arra tekintett, hogy micsoda túlerőben vannak itten az ellenoldali proféták, nem a realitásokra tekintett, hanem a realitáson túli valóságra, az örökké valóságra, az Istenre tekintett. És ennek meglett az eredménye, Illés győz, egyedül győz a nagy túlerő felett. És Illésnek a tekintete hirtelen mégis megváltozik, hogy olvassuk igénkben Jezábel, ez a nagyon-nagyon tudatos és határozott egyéniség, ahogy kirajzolódik az ő alakja a bibliai leírásokból, megfenyegeti Illést. És azt mondja, hogy az fog veled is történni, ami az én papjaimmal történt. Az Istenek meg fognak téged büntetni. És Illés egyszerre félni kezdett, mert a tekintete az Istenről egy másik irányba szegődött, a földi hatalomra nézett. És innentől kezdve megszűnt ez a magabiztosság, és ez a proféta, ez a nagyon kemény, nagyon szikár, nagyon határozott proféta, ez egy nyögdécselő kisgyerekké vált szinte. Legalábbis így írja le a Szentírás. Nagyon képies ez a leírás, hogy ott a reketje bokor alatt, ott gunnyaszt, ott nyaldossa a sebeit, ott sóhajtozik, és meghalni kíván. Elmenekül Illés, teljesen magára marad, és végképp összeroskad, és csak önmagára néz. Már csak saját magát látja, és ki is mondja, hogy én senki vagyok, én alkalmatlan vagyok bármire is, Uram, vedd el az életemet, meg akarok halni, nem vagyok jobb apáimnál. Távol mindenkitől, összezárva önmagával, ott kint a pusztában, Illés a saját halálát vizionálja, és igen, ez az állapot, ez maga a halál. Nos, kedves testvéreim, Illés ugye Beérsebáig menekül, ez a déli határ, a Kármel, az északi rész, ő körülbelül 120-150 kilométert megy lefele, és a déli határnál rejtőzik el. Ekkor jön az érintés felülről. A magába roskadt profétát megérinti az Úr angyala, és azt mondja, kelj föl, nézz föl, tekints föl. És Illés engedelmeskedik, föltekint. Mit lát Illés? Az isteni gondviselést. Isten látja őt, és ellátja őt. Amikor az ember a legnagyobb mélységben van, akkor egy érintés, talán egy szó elég ahhoz, hogy az ember meglássa, hogy van, aki lát engem, és van, aki ellát engem, és nem feltétlenül ellátja a bajomat, ugye, ahogy a magyar ezt így megjegyzi. A gondviselő Isten ott van a pusztában is, és megszabadítja Illést az önmagába zárkózástól. És ekkor jön a második érintés, mert még visszazuhan, mert még mindig nem elég erős, mert még mindig nem egészen biztos abban, amit átélt. Nem látta az Istent, de látta a gondoskodást. Látta az Isten lábanyomát. Látta az Isten keze nyomát. A második érintés már megszabadítja Illést a félelemtől és a gyengeségtől, és újra kilép a bokor védelméből. Emlékeztet bennünket ez a bokor mögé rejtőzés, ugye az első bűn eset utáni rejtőzésre, és kilép, és elindul, és egy óriási hosszú utat tesz meg, 40 napon keresztül. 40 nap, ez a böjtre utaló szám, ugye, amikor az ember kifejezetten az Isten ügyének szenteli magát, és elmegy a forráshoz, elmegy a kezdethez, elmegy a Hóreb hegyéhez, az Isten hegyéhez. Itt látta meg Mózes Isten dicsőségét. Itt volt a nagy teofánia, az Isten meglátása. Mózes életében is, Mózes profétai elhívásában is egy fontos mozzanat ez a meglátás. És tudjuk, hogy mit látott. Nem az Istent, ahogy látjuk mi egymás szemtől szembe, hanem az Isten letagadhatatlan, cáfolhatatlan, valóságos hatalmát, megjelenését. És ez elég volt számára, hogy véghez vigye az ő küldetését, az ő szolgálatát, kivezesse Izraelt, és bevezesse, elvigye Kánaán határáig. Illésnek most ezt kell folytatnia, ebbe kell beleállnia. Mózes elhívása helyén keresi a tovább vezető utat, és itt kap új erőt a további küldetéshez. A három hegy, a Kármel, a Hóreb, és a megdicsőrés hegye. És itt most kilépek már a textusunknak a keretei közül, mert mi már mindent, Illés történetét is Krisztus felől látjuk, és kell, hogy lássuk. És tudjuk, hogy Mózes és Illés Jézussal találkoznak. Nem tudom, hogyan történnek meg ezek a dolgok, de az biztos, hogy vannak a nem csak a bibliai személyek életében, de a mi életünkben is olyan események, amikor úgy érezzük, hogy szinte kilépünk ebből a háromdimenziós világból. Nyilván nincs ez így az órunkra kötve, az Isten titkát nem tudjuk minden tekintetben föltárni, de én el tudom képzelni azt, hogy Illés ott találkozott Jézussal. Ahogyan Ábrahám találkozott Melkisédek képében Krisztussal. Jézus maga mondja ezt. És Jézus maga mondja azt Illésről, hogy ő keresztelő János, pontosabban, hogy keresztelő János Illés. Tehát Jézus utal arra, hogy történtek és történnek ilyen dimenzió átlépések. Nem lehet ezeket tetten érni, Istent mi nem tudjuk tetten érni, de nem is tagadhatjuk, hogy Isten így is munkálkodik. Tehát én úgy gondolom, hogy az a harmadik hegy, a megdicsőlés hegye, amit nem tudunk, hogy melyik volt. Egyszerűen nem tudjuk. A Tábor hegyét szokták mondani, de sok kizáró tényező van. Ez a harmadik hegy, ez a megdicsőlés hegye, ez egy nem meghatározható hely. Ez egy isteni találkozó hely. Nem földrajzi, nem földi értelemben. És kedves testvéreim, innentől kezdve tehát mi most már nem Illésre nézünk. Most már nem ő számunkra valamiféle példa, hogy így kell viselkedni, hogy Illés, vagy éppen így nem kell viselkedni, hogy Illés. Nyilván tanulsággal jár minden egyes bibliai személynek az élete ránk nézve is, tanulhatunk belőle, hogy hogyan kell, hogyan nem kell viselkedni. Viszont a lényeg, hogy Krisztusra tekintsünk, hogy a tekintetünk őrá szegeződjön. Valahogy úgy, mint a megdicséréskor az a mennyei hang a tanítványoknak a szemét is. Mózesről, Illésről Krisztusra irányította, és azt mondta, őt hallgassátok, őrá figyeljetek. Innentől tehát nem Illésre nézünk, hanem Jézusra, arra Jézusra, aki a Lukácsi igében, a lekcióban a Baállal, a Baál Zebubbal kerül szembe. Az ördöggel, a sátánnal, aki különféle formában jelenik meg. Hol a termékenység istene, hol a siker istene, hol a pénz istene, mondhatjuk bárhogyan. Tulajdonképpen látjuk, hogy egy ilyen konfliktus helyzet alakul ki, és a sátán, az ördög kezdő összemosni a dolgokat. Ő szeret zavarosban halászni. És Jézus így válaszol, hát hogyha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa, és ezzel Jézus a sátáni mesterkedésről és manipulációkról az Istenre irányítja a figyelmünket. Mint hogy Illésnek sem földi hatalmaságokkal kellett megküzdenie, egyfajta ördögűzés történt ott a Kármelen, és ezután menekülőre fogta. Jézus nem fogja menekülőre, amikor a sátán frontálisan támad. Nem menekül. Szembeszáll az ördöggel, az ördög ügyvédjeivel, akik adott esetben lehet, hogy jó vallásos emberek, farizeusok például, vagy mások, akik neki támadnak Jézusnak, és azt mondják, hogy te az ördögöket, az ördögök fejedelmének, Beelzebubnak a segítségével üzöd ki. Jézus leleplezi, lerombolja az ördög munkálkodását. És Isten népének éppen ezért minden korban szüksége van Jézus jelenlétére. Annak a Jézusnak a jelenlétére, aki előbb volt, mint Mózes és Illés, maga mondja, mielőtt Ábrahám lett volna már vagyok. Ő ránézve teremtetett a világ, tehát ő ott volt, ott van. A múltban, a jelenben, jövőben, tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Millió utalás van erre nézve a Szentírásban. Jézus tehát ott van, és az ő jelenlétében állhatunk meg a sátán többfrontos támadásával szemben. Sátán módszere tehát, hogy zavarossá teszi a látásunkat, hogy összemossa az igazságot a hazugsággal. Madács a tragédiában nagyon jól formálja meg Lucifer alakját. Lucifer, ő a fényhozó, a felvilágosító, aki fellelkesít minden korszak elején, feltüzel, felhergel, aztán utána, amikor Ádám nagyon csalódik, összeomlik, mint ugye Illés, az egyes színeknek a végén mindig olyan mosom kezeimet alapon, hát magad csináltad magadnak ezt a bajt, ugye, hogy ide jutottál? Ott a végén mindig belelöki az embert a letargiába. Ez a sátáni működési mechanizmus, attitűd. Valamire rá belehergel valamiben, aztán utána pedig letargiába és önvádba taszít bele. Na, a testvérek, hullámhegyek és mélységek a mi életünkben is vannak, mint Illésnél. Lehet, hogy a mi életünkben is volt egy Kármel-hegyi élmény, mondom a magam fiatal korára gondolva, amikor olyan hősként élte meg az ember a hitét, még a szocialista rendszerben ez még különösen is különös érdekes volt, hogy hát mi nem egészen úgy vagyunk, mint a többség, hanem mi egy kicsit a többséggel ellentétes irányba megyünk. Ott a kármeli lelkesedés a fiatalságban, amikor az ember hitre jut, fiatalon tud az ember így lelkesedni. Aztán jön a nagy megfáradás, nagy összeomlás, aztán esetleg jön a belecsontosodás, belekeményezés a törvénybe, megcsontosodott hívőként, talán mózesi attitűdöket követve a törvényhez nagyon ragaszkodunk, vallási előírásokhoz és így tovább. El kell jutnunk a harmadik hegyhez. Nem is a megdicsőrés hegyéhez, hanem azon túl, hiszen Jézus is tovább vitte a tanítványait a Golgota hegye felé. A Kármel, a Hóreb, után a Golgota. Föl kell néznünk a kereszten szenvedő Jézusra. A sátán hatalmát, a szeretet hatalmával legyőző Krisztusra. Illés próféta példája áll előttünk, de nem az ő példájára kell nézni. Nekünk saját történetünk van. Nekünk saját utunk van, saját megkísértettségeink, saját hullám völgyeink és hegyeink, és az a lényeg, hogy életünk folyamán megérkezzünk a Golgotához. Erre segítsen bennünket a mai vasárnap üzenete, és majd a 208-as éneknek a negyedik versét újra énekeljük. Csodás égi szeretet, szívem mindent elfeled, ami engem földre von. Csak rád nézek én megváltóm, szereteted sírig áldom, győzedelmes Krisztusom. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.